Eredményesített találkozó 2012. január 13-a. A szellemi háború negyedik rész. Lucifer bukása, avagy az álnokság természete.
Jó reggelt, sziasztok! Figyeljetek, itt nem sokára minden másképp lesz. Szeret tudjátok képzelni? Happy Lacival beszélgettem, elhozott autón, úgyhogy 25 percet töltöttem Happy Lászlóval egy szűk helyre zárva. Egészen megváltozott az életem. Próbáljátok ki, nagyon-nagyon nagy élmény. És tessék... Bocs, Laci. Biztos tudjátok, hogy az Úr addig szorított minket sarokba, míg a végén megadtuk magunkat, és azt mondtuk, hogy jó, rendben, csinálunk még egy rendezvényt. És a Gondolkodás forradalma címen egy új sorozat van előkészülőben. És én amikor ilyenről beszélni szoktam, akkor azt lehet tudni, hogy egy fél-egy éven belül lehet, hogy történik valami. És hát még nem mondom olyan régen, úgyhogy van időnk. És most valahogy másképp, most minthogyha másképp lennének a dolgok, ugye. Legutóbb is, meg azelőtt is kértelek titeket, hogyha tudnátok segíteni ebben a projektben. Ha úgy érzitek, hogy van egy vezetésetek arra, hogy hozzátegyetek, akkor gyertek, segítsetek. És olyan sokan jöttetek, és kezdem sorolni, majd a végén ilyen fényképes emléktáblákat majd kirakunk, de Laci, ugye, mint vezetője ennek a projektnek, most beszámolt nekem arról, hogy hol tartunk. És ámulatos határidők vannak, időpontok, és itt színpad lesz, dísznövények, háttérvilágítás, reflektorok. El sem tudom képzelni, úgy értem, nem is tudom. Tehát egy pár hét múlva bejöttök ide, és azt mondtok mondani, hogy rossz címre jöttünk. Úgyhogy... Tényleg egy egész komoly terv született. Az időpontokat mondhatom, nem? Tehát, hogyha ez így... Tehát úgy tervezik... A terv az! És ha... Oké, tehát ugye sose estünk kétségbe, hogyha a tervtől el kellett térni. De a terv most az, hogy január 26-án, csütörtökön délután, 6 órás, fél 6 órás kezdett el, lesz egy főpróba. Azaz ez egy olyan alkalom, ahova titeket, az Eredményes Élet sorozat hallgatóit mindenképpen várnánk. Hát nem tudom, lehet ismerőst is hozni. Szerintem ez egy Eredményes Élet találkozó lesz, vagy valami ezen a szinten. De délután lesz, és már az új berendezéssel, az új környezettel, az új hangulattal, és nagyon, nagyon izgatott vagyok. És rá egy hétre, február 2-án, ami a szülinapom, köszönöm szépen, és lesz az első éles alkalom, a Gondolkodás forradalma. És tényleg az a reményem, hogy ez valami olyasmi, amit nem mi találtunk ki, hogy ez valami olyasmi, amit tényleg Isten egy jó ideje szeretne, amit rajtatok keresztül, az Eredményes Élet anyagokon keresztül már évek óta készít elő, és tényleg valami olyasmi lesz, ami sok-sok-sok-sok embernek fog hozzátenni az életéhez. Tényleg, tényleg alapvetően. Úgyhogy nagyon hálás vagyok nektek a hűségetekért, a részvétért, az imákért, azért, hogy szóltatok valakinek, hogy egyszerűen komolyan veszitek Istent. És meglátjuk, hogy Isten mit csinál. De most nagyon izgatott vagyok, és Pásztor Kende nemhogy tud a terveinkről, hanem részben ő az egyik bűnelkövető, aki ennek a tettnek az elkövetésére mindannyiunkat bátorított és sarkalt, és tényleg az ő befektetése, az ámulatos munkája a gyülekezetért, a készsége, az épületet, a termet, hogy rendelkezésre bocsátja, hogy mindent, gyakorlatilag azt mondja, mindent, amit csak kell. Óriási, nem? Tehát, hogy ez, csak egyszer hálásak vagyunk. Úgyhogy kérlek, hogy írjátok össze azokat az ismerőseiteket, akiknek majd szólnátok. Gondoljátok végig, hogy hogyan lehetne. Ötleteljetek, jegyezzétek le az ötleteiteket, címet, szlogent, majd ha itt lesztek a főpróbán, meg esetleg az alkalmakon szabad lesz eljönni, akkor hogy mit lehetne jobban csinálni, mivel vehetnél részt, mit tehetnél még te hozzá, ha esetleg e-maileket írhatnék az érdeklődőknek, hogyha köszönhetnék az ajtóban, hogyha esetleg valaki befektetést kér, akkor én elmegyek, meglátogatom. Nem is tudom, tehát hogy csak gondolkozz rajta, hogyha Isten most tesz valamit, akkor abban mi lehet a te részed. És hidd el, a legkisebb rész, tehát ha csak annyi, hogy eljössz, ha el se jössz, csak imádkozol, ha csak jó szívvel gondolsz mindenre, óriási segítség. Óriási segítség. Úgyhogy tényleg csak köszönöm, hálás vagyok. És megkértem Pétert, hogy egy pár gondolatot osszon meg, de meggyőzött róla, hogy majd csak a rendezvény után. Hogy legyen? Most? Lehet, hogy most, ugye? Mert olyan lendületben vagyunk, hogy én imádkozom egyet, jó, és akkor utána, gyere nyugodtan Péter, addig ülj ide, nem jó, imádkozom egyet, és akkor Péter megosztana egy pár gondolatot. Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezt a mai alkalmat, kérünk, hogy vezess minket, és hisszük, hogy eddig is tetted, hogy vezess minket minden tervünkben, minden utunkon. Legyenek tőled a döntéseink, legyen a szívünk szándéka kedves előtted. És ne csak vezess minket, mert ha bármit is tenni akarunk, és azt csak mi tesszük, az nagyon kicsi, az nagyon kevés. Kérünk, hogy te legyél az, aki cselekszel, te legyél az, aki megáldasz minket, aki azt a két halat és azt az öt kenyeret megsokasítod úgy, hogy 5000 ember eszik, és a maradékból 12 tele kosár gyűlik össze. Úgyhogy ez a hitünk, ez a reményünk. Ezért vagyunk nyugodtak és szabadok, és ezért vagyunk nagyon lelkesek. Mert te vagy a mi Istenünk, és te mész előttünk. Te gondoskodsz rólunk, te adsz nekünk, és te is osztod szét a javainkat. Kérünk, hogy áld meg a mai találkozót, a mai alkalmat, adj egy igazán nagyszerű üzenetet, ami egyenesen hozzánk szól, ami közelebb visz hozzád. A te nevedben, Krisztus nevében kértünk. Amen. Amen. Jó, akkor még egy gyors gondolat akkor Pétertől.
Sziasztok! Én nagyon hálás vagyok ezért, hogy végre elindulnak ezek a találkozók, a gondolkodás forradalma sorozat, és egyszerűen visszagondoltam 7 évvel ezelőttre, amikor én megismerkedtem Sanyival és ide kerültem, akkor még üzletember találkozónak hívták, és nem itt ebbe a terembe voltunk, hanem egy emelettel följebb, egy körülbelül egy tized ekkora terembe, egy ekkora asztalt ültünk körbe, 3-an, 4-en, néha 5-en, 6-an, és én nagyon hálás voltam akkor ezekért a találkozókért Istennek és a Sanyinak. Egy olyan háttérrel jöttem, egy vallásos neveltetéssel, de úgy, aki megjárta a világot, és kipróbáltam mindenféle filozófiát tényleg, ami ma a divatos filozófia, és egy hihetetlen, olyan voltam, mint egy szivacs, egy hihetetlen keresés volt bennem, és Isten Sanyit használta ámulatos módon. Az volt az érdekes, hogy miután egy csomó filozófiát megjártam, úgy gondoltam, hogy a legutolsó az a keresztény gondolkodásmód, amit nekem el kéne sajátítani. Valahogy úgy éreztem, hogy talán ez a legdestruktívabb vallás a világon. Én nagyon sokat hallottam korábban a Bibliáról, de az én fejemben a Bibliáról mindig egy olyan kép alakult ki, amivel így embereknek a fejére lehet koppintani, hogyha valamit nem jól csinálnak, és az egészről ez a képen volt, és aztán különböző filozófiákon keresztül találkoztam a pozitív gondolkodással, és rájöttem, hogy az élet mennyivel élhetőbb úgy, hogyha az ember nem destruktívan gondolkozik, hanem pozitívan. És Álmomban nem gondoltam volna azt, amit utána Sanyitól hallottam először, és utána, hogy kinyitottam ezt a könyvet, és elkezdtem életemben először őszintén keresve olvasni, hogy a világ legpozitívabb könyve ez a könyv. És nekem ez egy ámulatos élmény volt, és akkor 7 évvel ezelőtt Isten valami csodát csinált. Ide jártunk, és mint a szivacs szívtuk magunkba ezeket a gondolatokat, és egyszerűen túlcsordult rajtunk. Nem akartunk, legalábbis az én élményem az, hogy én személy szerint nem akartam szolgálni senki felé. Tehát nem voltam még hitbe ott, hogy bárkinek szolgálni kéne. Egyszerűen csak mint a szivacs ki voltam éhezve ezekre a gondolatokra, szívtam őket magamba, és túlcsordult. És a környezetünkben voltak emberek, barátok, munkatársak, üzlettársak, és csak szóltunk nekik, hogy figyelj, gyere, ezt hallgass meg, ezeket neked is hallani kell. És jöttek az emberek, aztán CD-kre vettük fel az anyagokat, CD-ket másolgattunk. Én egyik péntektől másik péntekig csak úgy bírtam ki, hogyha felvettem a pénteki hanganyagot, és a kocsimba egész héten következő péntekig non-stop ez a CD szólt. És Isten csinált egy csodát ezen keresztül, és aztán látjátok, most itt vagyunk, nem tudom, a 60-an, 70-en, ez a találkozó egy picit átalakult. Hiszen az elején nagyon sokan jöttek mindig, akik még nem voltak hívők, akik a világból jöttek, az üzletből, különböző világi filozófiákkal, és Sanyinak egy ámulatos ajándéka van arra, hogy a világ nyelvén beszéljen. Talán nem véletlen, mert azt hiszem, ő is megjárta ezeket a különböző filozófiákat, ezeket a gondolkodásmódokat, ezeket ő ismeri. És egy hihetetlen ajándéka van arra, hogy visszalépve ahhoz, ahol az ember éppen tart, neki tudjon szólni, és a világ nyelvén tudjon beszélni. És én csak így emlékszem vissza ezekre az első 1-2 évre, hogy akármikor mentek ezek az üzletember találkozók, mindig ilyen volt az üzenet, és mindig sorba hoztuk a barátainkat, az ismerőseinket, és megérintette őket az üzenet, mert ez így működött. Úgyhogy, és ugye közben kicsit ez az eredményes élettalálkozó, legtöbben itt ide járunk hónapok óta, évek óta, átalakult kicsit egy ilyen, hogy mondják ezt, hogy keményebb táplálékot kapunk, keményebbet. És ezért örülök nagyon ennek a kezdeményezésnek, ami visszalép megint az elejére, és a gondolkodás forradalma az innen az alapoktól fog indulni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy ez így, ilyen módon így eredményes lesz, és nagyon hálás vagyok azért, hogy azt látom, hogy nagyon sokan megmozdultatok ebbe. Hiszen Happy Laci egy hihetetlen szervező, menedzsment készséggel elkezdte szervezni ezt a dolgot, és tényleg Sanyi említette, hogy itt színpad lesz. Tehát egy profi rendezvény lesz, és rögtön jött mindenki. Ki az, aki színpadot tud csinálni, függönyt, stb. És hozzáteszünk a részünket. És ahogy Sanyi is említette, van itt egy lehetőség ebben, hogy ezt lehet támogatni. Egyrészt akár bármilyen ötlettel, javaslattal, ha bármivel tudsz segíteni, illetve lehetőség van anyagilag is támogatni, hiszen itt a kezdeti indulásnál van egy költségigény, ami körülbelül, azt hiszem, egy ilyen 250-300 ezer forintos költséget számoltunk, és ennek több mint a fele már megvan. Itt néhányan, ahogy elindultunk, ez gyakorlatilag több mint a fele már össze is jött, de még mindig van egy igény, egy szükség, és ezzel kapcsolatban csak egy igét vagy egy tapasztalatot hagyosszak meg, ami nekem nagyon sokat jelentett. Máté 6.32-ben, ugye 6.32-ben van az, hogy keressétek először Isten országát, és a többi mind ráadásul megadatik néktek. És nagyon érdekes, hogy Istennek ez egy olyan ígérete a Bibliában. A Biblia tele van Istennek az ígéreteivel, és ezek mind-mind igazak. És én számtalanszor tapasztaltam meg azt, hogy amikor az ember rááll ezekre az ígéretekre hittel, akkor Isten hűséges. És én azt vettem észre, nagyon sok ilyen pont volt az elmúlt 7 évben az életemben, amikor ilyen válaszút elé álltam, hogy most a saját utamat követem, a saját céljaimat követem, Iván, tökre örülök, hogy itt van, mert volt, emlékszem, volt egy hosszú beszélgetésünk, éppen vásároltam valahol a Tesco-ba, és egy félórás beszélgetésünk volt Ivánnal, mert közösen jártunk egy üzleti szemináriumra, ami nagyon jó üzleti képzés volt, azt hiszem csütörtök esténként, hogy. És akkor jött egy óra, Sanyinak egy órája csütörtök este a Ketán, akkor kezdődött. És én azt mondtam Istennek, hogy Uram, én tőled kaptam először életet, tőled kaptam először bátorítást, és itt találtam örömet, és én ezt akarom választani. És onnantól kezdve kimaradt az a másik iskola, és ide jártam a Ketára, és Isten ámulatosan megáldotta, és nem csak ezt, hanem számtalan ilyen döntést. Amikor Istennek fölajánlunk valamit, akár az időnket, a munkánkat, a pénzünket, a figyelmünket, bármit, az a tapasztalatom, hogy Istennek ez az ígérete, ez megállja a helyét, mert ez soha nem hiányzott még, hanem Isten mindig kipótolja. Úgyhogy ha ilyen módon tudtok segíteni bármivel, pénzzel, ötlettel, idővel, munkával, akkor csak keressetek minket, Sanyit, engem, Happy Lacit, illetve a konkrét pénzügyi segítséggel kapcsolatban pedig azt hiszem az a terv, hogy jövő hét pénteken akkor csinálnánk egy ilyen gyűjtést, vagy akkor lehetne egy ilyen támogatással ezzel hozzájárulni, de hogyha bármilyen módon szeretnél, akkor csak keresd meg bennünket ezzel.
Mennyei Atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezt a gondolatot, ezt az üzenetet, segíts nekünk a szellemi háborúban felvérteződni, segíts ellenállni, segíts jól választani. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, a szellemi háború, ez a témánk, és még mindig ott tartunk, hogy megpróbáljuk megérteni az ellenséget. Megpróbáljuk megérteni a szándékait, a motivációit, hogy aztán a mindennapi körülményeket helyesen tudjuk olvasni és értelmezni. Nagyon sokszor, amikor a szellemi háborúról van szó, akkor két szélsőségbe esnek az emberek. Az egyik szélsőség az, ahol szentelt vizet szórunk mindenhova, és mindenhol, mindenben az ördög tevékenységét látjuk. Ami azt gondolom, hogy egy picit áthárítja a felelősséget. Áthárítja a felelősséget magunkról, mindig egy harmadik személyre. És azt gondolom, hogy ez nem egészséges, ez az egyensúly. Másrészt egyensúlytalanság. Ebben a szélsőségben még az is ott van, hogy mintha túl nagy tekintélyt kapna a konkurencia. Mintha a földi életünk arról szólna, hogy hadakozunk a gonosszal. Ami nem igaz. Tehát a dolog ennél sokkal kevésbé, nem is tudom, mi a jó szó, szélsőséges. A másik szélsőség szintén veszélyes, azt gondolom, ahol meg olyan hiperracionalisták vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy ugyan már, szellemi hadviselés, démoni kivetítések, a probléma abban, hogy van egy harmadik személy, aki ellenlábasként részt vesz, ugyan már, és ilyen módon szabad kezet kap. Ugye én nem reagálok, én nem veszem komolyan, ilyen módon szabadon tevékenykedhet, és könnyen véghez viheti a célját. Valahol azt gondolom, hogy középen van az egyensúly, és ezt keressük, ezt próbáljuk meglátni. És ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ismernünk kell, hogy kivel is állunk szemben. Úgyhogy a következő igerész, ami konkrétan Lucifernek a kezdeti állapotát és aztán az eseményeket írja le, Ezékiel 28-ban van. Ugye Ézsaiás 14-et néztük eddig, két alkalmat töltöttünk vele, viszonylag részletesen megnéztük, sőt levontuk a következtetéseket is belőle. Ha lemaradtál volna róla, akkor az előző két alkalomnak a hanganyagát kell meghallgatnod, és itt mennénk tovább. Tehát Ezékiel 28, 11-től. Ez egy profécia, egy jóslat Tírus királyáról, aki egy valóságos történelmi személy, és ezeknek a proféciáknak egyébként ez egy hosszabb rész, tehát már egy jó ideje szól Tírusról az ige. Egyes részei úgynevezett kettős beteljesedéssel működő részek, azaz a profécia szól egy darabig magáról a földi személyről, aztán egyszer csak átvált egy másik helyszínre, egy másik személyre. És gyakorlatilag az írásmagyarázók egyetértenek abban, hogy ez a rész, amit most olvasni fogok, az ördögről, a sátánról beszél. Ezt mondja az én uram az Úr, 11. vége. Te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Tehát ez sátán eredeti állapota, Lucifer, a hajnal fia, aki később is a világosság angyalaként mutatja magát, az angyali seregek vezére, akit később Mihály, amikor Dániel könyvében hadakozik vele, Dániel könyvében? Nem, ezt most nem, az Perzsia fejedelmével hadakozik, az más, de nem tudom pontosan, hol van a rész, ahol azt mondja neki, hogy dorgáljon meg téged az Úr, ő maga nem mondott ki kárhoztató ítéletet sátán felett, mert rangban felette állt. Nagyon érdekes ez, hogy amikor, hogy? Zakariás 3:2. Ott van ez a rész. Köszönöm szépen. Jó, hogy van egy írástudó a közelemben. És tehát, hogy amikor Lucifer elbukott, akkor levettetett a mennyből. Azaz egy ítélet végre lett hajtva rajta. De nagyon érdekes, hogy ez az ítélet nem teljes körű. Tehát ugye lehet valakit száműzni egy országból anélkül, hogy a rangjától megfosztanánk. És úgy tűnik nekem, hogy Lucifert nem fosztották meg a rangjától. Tehát ő továbbra is egy tiszteletre méltó személy, akit a hűséges angyalok továbbra is tisztelnek, bár tudják, hogy ellenség, végrehajtják Isten parancsait, és úgymond hadakoznak vele, de teljesen világosan és tisztán látják, hogy rangban fölöttük áll. Megnézzük ezt a Zakariás? Zakariás. Na, ez csak egy példa. Hogy? Hát, ha rosszat van. Igen. Ugye a maga az esemény az, amikor Mózes holtteste felett veszekednek, azt hiszem ez az, el akarta vinni az ördög Mózes holttestét, azt hiszem. Most lehet, hogy olyan veszélyes vízekre elvesztem, ami onnan sose keveredek. Dorgáljon meg téged az Úr, azt hiszem ez az, amit keresni kéne. És a szövegkörnyezet az valami ilyesmi, hogy maga Mihály sem mondott ki kárhoztató ítélet, szerintem az Új Szövetségben van valahol. Nem mondott kárhoztató ítéletet. Várjunk csak, lehet, hogy tudom, hogy hol van. Jó, adunk neki fél percet, ha fél percen belül nincs meg, akkor legközelebbre beszerezzük. Igen, azt mondja, Júdás levelében van. Júdás az Úr, látjátok? Tehát, hogy egyébként ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy amikor a Bibliát tanulmányozod, akkor az nem egy természetes dolog. Tehát amikor te imában olvasod a Bibliát, és tényleg egy Isten előtti érzékenységben, egy igazi elfogadási készséggel, hittel, meggyőződve arról, hogy most tényleg Isten jelen van és tesz valamit, akkor egy sokkal mélyebb tanulás zajlik, mint amit természetileg értünk és tudunk. És aztán később Isten maga, a Szent Szellem az ilyen módon bevésett információt elő tudja hozni. Tehát figyeljetek, nekem halványilag gőzöm nem volt arra, hogy hol van ez a szöveg. Tehát tényleg semmi. De most így előjött, előhozta. Nyilván minél többet foglalkozol vele, annál gyakrabban fordulnak elő ilyenek, olyan csodák, hogy tudod például a fejezet számát és a versét is valaminek. Tehát ez elképesztő. Az is. Tehát, mert egy természetfeletti dolog. De ez tényleg itt van Júdásban. És itt igazából pont erről a tiszteletről beszél. Tehát, hogy ezt a részt el fogjuk esetleg egybeolvasni. Olvassuk 5. verstől. Emlékeztetni akarlak titeket arra, jó lehet mindenről tudtok, hogy amikor az Úr a népet egykor kiszabadította Egyiptom földjéről, azokat, akik nem hittek, később elpusztította. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták a saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben, a sötétségben tartja fogva, annak a nagy napnak az ítéletére. Oké, ez valószínűleg arról az időről szól, ami Noé előtt volt, amikor az Isten fiak elhagyták a helyüket, és bementek az emberek leányaihoz, és úgy írja a fordítás, hogy óriások születtek, de az eredeti kifejezés azt hiszem a Neflin, ami szellemi képességben magasabb rendűt jelent. A lényeg az az, hogy az angyaloknak egy része elhagyta a faját, ha lehet így mondani, és összekeveredett az emberi fajjal. És ha minden igaz, akkor ezeket az angyalokat Isten bezárta a Tartaruszba, amely egy olyan hely, egy olyan úgymond börtön, ahol egészen az utolsó ítéletig fogva lesznek tartva. A végidők proféciái beszélnek arról, hogy mikor lesznek elengedve, mi fog történni, de azt hiszem, hogy ez a szövegrész erre utal. Ugyanígy Szodoma és Gomora, meg a körülöttük lévő városok, amelyek ezekhez hasonló módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. És akkor itt jön a de, figyeljetek. De mind ezek ellenére, ezek az álmodozók is ugyanúgy beszennyezik a testüket, megvetik az Isten fenségét, és káromolják a mennyei hatalmasságokat. Oké, tehát ez arról beszél, hogy vannak emberek, akik olyan könnyelműek, annyira figyelmen kívül hagyják azt a delegált tekintélyt, azt a hatalmi rendet, amely Istené, hogy utána Júdás levelében így kell helyreigazítani őket. Úgy mondja, hogy káromolják a mennyei hatalmasságokat. Kikre gondol? Én arra gondolnék, hogy itt talán Istenről beszél, vagy angyalokról. De lássuk a folytatást. Pedig még Mihály angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel vitatkozva küzdött Mózes testéért. Oké? Tehát Mihály, aki szintén egy vezető beosztásban lévő angyal, Isten megbízásából küzdött Mózes testért. Valószínűleg az ördög azért akarhatta elvinni Mózes testét, hogy valamilyen bálványt csináljon belőle. Gondolj bele, mumifikálta volna, épített volna neki egy piramist, és lehetett volna Isten helyett imádni. Mózes, nem? Tehát a Mózes a mi atyánk, igaz? És néha belegondolok, hogy miért nincs meg a Fridláda, miért tűnt el a Szent Grál, ugye? Amit egyébként nagyon komolyan tényleg keresnek Adolf Hitler a II. Világháborúban, ezeket a úgymond egyházi vallási erekjéket komolyan kereste, spirituális jelentőségük van a sötét oldal elképzelése szerint. Tehát ezek eltűntek, nincsenek meg. Miért? Mert valószínűleg bálványt csinálnánk belőle, igaz? Tehát valószínűleg végre valami megfogható, tudod, Isten ládája, a Fridláda, tudod, és az egész világ zarándokolna oda, ahol az épp van, és leborulnánk a láda előtt. És amikor a zsidó nép követte a ládát, és bocsánat a sok zárójeles megjegyzésért, akkor azért követte, mert Isten parancsolta, és mert az Isten jelenlétének, az Isten által kijelentett mintája és jelképe volt. És ténylegesen ott volt tűzoszlopban és füstoszlopban. De amikor ennek az ideje lejárt, akkor a Fridláda visszadegradálódott egy egyszerű ládává, és a jelentősége a nullához közelít. Minden az, aminek Isten mondja. És az idők változnak. Isten egy időszakra csinál valamit, és aztán egy időszak lejártával valami újat csinál, és ragaszkodni a régihez azért, mert azt régen Isten mondta, és utána azt mondani, hogy nem akarom hallani, hogy most már azt mondja, hogy vége, mert mi mindig így csináltuk, és ezután is így fogjuk csinálni. Ez csak egyszerű bálványimádás, igaz? Istennek joga van azt mondani, hogy fiúk, ennek a leckének vége, lépjünk tovább a következőbe. Úgyhogy mindegy, az ördög el akarta vinni Mózes testét, és a következőt csinált, Mihály nem mondott ki káromló ítéletet, hanem azt mondta, dorgáljon meg téged az Úr. És akkor itt folytatja az intést az emberek felé. Ezek viszont káromolnak mindent, azt is, amit nem ismernek, amit pedig oktalan állatok módjára ösztönösen ismernek, abba belepusztulnak. Jaj, oké, mindegy, rendben, itt ez, nem ez az üzenetünk. A lényeg az, hogy az első sor, amit elolvastunk Ezékielben, azt mondja, hogy miért lapoztam kettőt, hogy te voltál a mintakép tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Tehát Lucifer valószínűleg a legmagasabb rangú angyal volt, és a teremtésénél fogva tökéletes, szép, gyönyörű. Tehát ő nem gonosznak született, nem gonosznak teremtetett, hanem mindössze szabad akarattal. Ez egy nagyon érdekes gondolat, és megint egy zárójel, ez nagyon fog titeket izgatni. Ugye ez az oksági logika, hogy ha jó filozófusként gondolkozunk, akkor azt mondjuk, hogy ha Isten tehet mindenről, ha Isten a végső oka mindennek, és ebben a világban létezik szenvedés, bűn és gonoszság, akkor Isten tehet a bűnről, gonoszságról és a szenvedésről. Jól mondom? Ha az ok-okozati lánc egyenes, és Isten a végső ok, akkor ki tehet a gonoszságról? Ha? Na mondjátok már ki. Isten! Ez az! Te tehetsz róla! Gyerünk, mind emeljétek fel az mutatóujjatokat, mutassatok az ég felé, és mondjátok, te tehetsz róla. Ádám is ezt mondta. Ez volt, azonnal felismerte. Abban a pillanatban, ahogy evett a jó és a rossz tudásának a fájáról, és megnyílt a szeme, azaz abban a pillanatban, ahogy ő ítélte meg a dolgokat, mi volt az első dolog, amit mondott? Az asszony, akit... Csak gondold végig, ki adta az asszonyt? Ki? Ki? Így van, az asszony, akit te adtál nekem, az adott nekem enni abból az. Úgyhogy te tehetsz róla, most mit színezed? Ne engem kérdezgess. Te tehetsz róla. Úgyhogy, ha létezik gonosz, és Isten a végső ok, akkor Isten tehet róla, de vajon milyen Isten az, aki egy ilyen gonoszságot hoz létre? Oké? Végnézed Auschwitzot, valamelyik háborút, vagy nem menj olyan messzire, tudod, népirtás, kicsit délre tőlünk, gonoszság. Milyen Isten az ilyen? Milyen Isten az ilyen? Hallottátok ezt már? Tudjátok, hány embernek szorítja ez az indulat a szívét, és tartja távol Istentől? És nagyon, nagyon jogos, nagyon jogos. Ebben a logikában. Csak ez a logika nem helyes, ez a logika csal. Ez a logika egy zárt rendszerben gondolkozik, ahol egyenes oksági összefüggés van a gonoszság és Isten között, ahol ez nem igaz. Mert a rendszer nyitott. Nyitott a szabad akarat pontján. Minden szabad akarat pontján a rendszer nyitott, és új tényezők jöhetnek létre, ezt érted? Isten megteremti Lucifert, aki a teremtésétől fogva, olvasom, mintakép tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Nincs benne gonoszság. Rendben van. De szabad akarattal bír, ahol a szabad akarat egy valódi szabad tényező független Istentől. Ez nem megy be a legtöbb ember fejébe. Nagyon nehéz elképzelni, hogy egy lény, akinek ekkora hatalma van, ekkora kockázatot vállaljon. Hát te biztos nem vállalnál ekkora kockázatot, hogy igazi szabadságot adj valakinek, akiről tudod, hogy tönkre tehet mindent. Ha én lennék Isten, én biztos, hogy ezt nem csinálnám. De ő meg azt mondja, hogy de igenis. Ettől lesz az egész igazi, ettől lesz értékes, ettől lesz életteli, szabad akarat. És ilyenje van Lucifernek, és ilyenje van minden embernek. És onnantól a szabad akarat miatt a felelősség egy része megáll a döntés helyén. Ki a felelős? Aki a döntést hozta. Viszont a másik oldalról Isten mindig is vállalta a felelősséget a teremtéséért, mert már az örökkévaló múltban, még mielőtt Ádám és Éva elbukott volna, Isten már eldöntötte az eleve ismeretében, a jövőt látva, hogy ő meg fog halni azért, amit ők megtesznek. Nem ő hozza létre a bűnt, nem ő hozza létre a gonoszt, hanem vállalja, hogy embert teremt, hogy szabad akarattal bíró lényeket teremt, ezzel együtt szinte garantált, sőt garantált, hogy meg fog jelenni a bűn, és meg fog jelenni a gonoszság, ugye a gonoszság Luciferrel, a bűn az emberrel, ahogy a mi ránk ez vonatkozik, és ő abban a pillanatban tudta, hogy az életét fogja adni ezért, hogy ő mindent rendbe hoz, ő vállalta a felelősséget, de mégsem ő hozta létre a gonoszságot. Nem ő a felelős érte. Ilyen módon. Ámulatos. Ő azért a felelős, hogy szabad akarattal bíró lényeket teremtett. Az egyetlen mód, ahogyan ő elkerülhette volna a gonoszság és a bűn létrejöttét, az az, hogyha nem teremt. Ez milyen? Sok furcsa gondolkodású embernek ez egy jobb megoldás lenne. S egyikünk se létezne. Egyszer nem lennénk. De tiszta lenne minden. Ugye? Szuper. Értem, az a lakás, amelyikben nem lakik senki, azt ritkábban kell takarítani. Igaz? Csak mi az értelme? Jó, tehát vissza ide. Tehát, hogy ő tökéletes volt, te voltál a mintakép, tele bölcsességgel, tökéletesen szép. Ez a másik, hogy az ördög nem csúnya. Ugye? Ami a csúnya, az a lelke. Ami a csúnya, azok a szándékai. Ami a csúnya, az a gátlástalansága, az etikátlansága, az erkölcstelensége. Nincsenek korlátai, minden megteszi, minden belefér. Az egyik mondata lehet édes, szerelmes hízelgés, és a következő mondata lehet gyilkosság. És a tökéletesen összefér, semmi probléma nincs vele. Ez a csúnya benne. De maga a lény, és maga, amire képes, az szép. Ugye nagyon fontos ezt érteni, mert hogyha nem lenne szép, ha semmi szép nem lenne benne, nem lenne képes kísérteni. Akkor csak frontális módon támadhatna, akkor egy sereggel jönne, és lőne, és mi is lőnénk vissza. Nyilvánvaló lenne a helyzet. Lehet, hogy sokkal brutálisabb lenne, sokkal nyersebb, mint ahogy sok tudományos, fantasztikus, vagy inkább mondjuk csak úgy, hogy fantasztikus film a szellemi háborút leírja, ugye? Vannak a csúnya lények, a démonok, és vannak a dicsőséges lények, az angyalok, és harcolnak, és ott egy démon, rögtön látod. Hogy értem, néznek ilyen. És akkor tudod, ő az ellenség. És persze akkor ott folyik a vér, és minden ókori gladiátorharc szinten zajlik, de nagyon értelmezhető. Nagyon tiszták a harcvonalak. Itt vagyunk mi a jó fiúk, ott vannak a gonoszak, a rossz fiúk. De mi van, ha úgy néz ki, hogy bemész egy terembe, és mindenki szép. Mindenki nyakkendő van, mindenki nyájas, nagyon-nagyon kedves, törődő, gyere, segítek neked, hadd adjak egy tanácsot. Mind olyan. Wow. És tudod, hogy 50%-a a csapatnak az egy kanál vízbe meg tudna folytani. Lehet, hogy a másik jobb lenne. Tökéletesen szép. Ezért a harcmodora lehet úgymond a csalónak, az üzletembernek, az áldást hozónak a harcmodora. Adok neked, figyelj, én leszek a jótevőd. 6000 éve figyelem az emberiséget, pontosan tudom, hogy mire vágysz. Ismerem minden kívánságodat, minden álmodat. Hadd valósítsam meg az álmaidat. Semmi más nem kérek, csak hogy imádj engem. Ugye emlékeztek még az előző részből, mi az ő fő célja? Isten helyébe lépni, fölébe emelni a trónját a csillagoknak és a felhőknek, az angyaloknak, az embereknek és Istennek. Ez a célja igazából. Ő akar lenni a végső uralkodó, az imádat végső tárgya. Milyen módon? Mindegy. Hát úgy értem, Mindegy. Nekem mit érdekel engem? Aztán persze ott van benne valószínűleg egy nagyon komoly gyűlölet Istennel szemben, hisz ő az, aki ellen lázad, ő az, aki ítéletet mondott felette, ő az igazi problémája. És hogyha gyűlöli Istent, akkor azt gondolom, hogy gyűlöli azokat is, akiket Isten szeret. Vagy legalábbis ott mindig van egy kis feszültség. De a másik probléma az az, ahogy olvastuk Ézsaiásban, ő ugye Isten trónjára akar kerülni, és ezért egy puccsot hajtott végre. Minket viszont Isten erre teremtett. Ez milyen? Nem tudom, hogy ezt értitek-e, hogy az ember uralkodásra lett teremtve. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy azzal, hogy Krisztus meghalt az emberért, és azzal, hogy az evangélium elfogadásával, a hittel egyé leszünk Krisztussal a halálában, az eltemetésében és a feltámadásában, amit János 17-ben Isten a főpapi imádságában mond, valójában mi ő benne, ő mi bennünk, ő az atyában, az atya bennünk, tehát hogy gyakorlatilag az az ige rész arról beszél, hogy az ember bekerült a Szent Háromságba, Efézusban, ahol azt mondja, és erről külön tanítottunk már, Efézus 1.22-ben az ő lábai alá vetett mindent, és ő tette mindenek felett való fővé az egyházban, ez Jézus Krisztusról beszél, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Azaz az egyház, a hívők közössége, Krisztus teste, Krisztus a fő az egyházban, és Krisztusnak minden a lába alatt van. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy minden az egyház lába alatt van. Tehát gyakorlatilag a hívőt, az egyházat Isten a maga szintjére emelte annyira, hogy Krisztusba belefoglalta, azaz Krisztusban mi fönnülünk Isten trónján, és minden a mi lábunk alatt van. Egy dolgot kivéve, Krisztust. Ő viszont olyan közel van hozzánk, amilyen közel egy szabad akarattal bíró lény csak lehet, anélkül, hogy egyé válna velünk. Annyira közel van, mint apához a fia, mint feleséghez a férje, mint fejhez a test. Oké. Az ördög ezt a helyet szerette volna megszerezni. És akkor egyszer csak azt látja, hogy ilyen kis undorító kis lényeket teremt Isten porból. Tehát ilyen beszélő majmokat, komolyan. Tűnődik rajta, hogy ez milyen vicc lesz. Tudod? Mert eddig angyalokat látott, kérubokat, szeráfokat, olyan lényeket, akik olyanok, mint Isten, hatalommal, az örökkévalóságban élnek, félelmetes lehet. És akkor egyszer csak látja, hogy nézd már, a papa viccel. Mit csinálsz? Embert! Nagyon érdekes. És mire jó az ember? Ő fog uralkodni minden felett. Micsoda? Ő fog uralkodni minden felett. Ez a beszélő majom? Igen. Szerintetek ez milyen érzéseket ébreszthet egy ilyen ambiciózus lényben? Jaj, hát nagyon aranyos, ők lesznek a kedvenceim mostantól. Szerintem nem ez. Szerintem a féltékenység egy elég pontos kifejezés, ami nagyon közel áll a gyűlölethez. Tehát, hogyha valakit ki lehet könnyen akarni nyírni, akkor az, akire féltékeny vagyok, nem? Tehát a féltékenység. Úgyhogy képzeld el, hogy van valaki, aki szép, aki bölcs, aki a mintakép, Isten helyére pályázik, ezért Isten a fő ellensége, és mi pedig azok vagyunk, akiket Isten arra a helyre tesz és teremtett, ahova ő akart volna jutni, miközben mi mongoloid idióták vagyunk hozzá képest, legalábbis a teremtésünknél fogva, gyengék, tényleg semmik, értetlenek, és ráadásul bűnösök. Oké, tehát ezt gondolj bele még ezt is, hogy nem csak, hogy a teremtésünknél fogva méltatlanok vagyunk erre a pozícióra, ugye, hanem még el is szúrtuk. Úgy értem, kimondottan bűnösök vagyunk. Ítéletre méltóak. azért, amit mi elkövettünk, őt kirúgták a mennyből. Értünk meg, Krisztus meghalt, elvette a bűneinket, a maga igazságát adta nekünk, és örök életünk van, most már elveszíthetetlenül. Úgyhogy a Lucifernek biztos, hogy van egy célja, mégpedig az, hogy fölébe kerekedjen a felhőknek, a csillagoknak, és odaüljön Isten trónjára, és szerintem van még egy célja, hogy ahol csak tud, hát ártson nekünk. És ez a kettő keveredik. Tehát azt gondolom, hogy azt mondja, hogy megáldalak, mert szükségem van a te fajtádból szóvivőkre. Szükségem van a te fajtádból képviselőkre. Úgyhogy megáldalak. Kényszerből. De a szívem mélyén nem az, hogy nem szeretlek, az tudja, hogy nem szeretlek. Te vagy az, aki Isten kedvence. Te vagy az a lény, aki arra a helyre teremtettél, ahova én jutni akarok. Te golyóztál ki engem az én jogos helyemről. Utállak. Azt gondolom, hogy utállak. Úgyhogy ennyit látunk eddig. Oké. Vagy legalábbis inkább kérdezem, logikusan áll ez így össze? Tehát ez így, ha a motivációkat, a szereposztást nézzük, ez egy nagyon is elképzelhető hozzáállás. Édenben, Isten kertjében voltál, mindenféle drága kő borított. Rubin, topáz és jáspis, krizolit, ónix és nefrit, zafír, karbunkulus és smaragd. Aranyból készültek foglalataid és a rajtad lévő vésetek, teremtésed napján elkészültek. Ez egy teljes tanulmányt megérne, nem vagyok most ebből felkészülve. Itt az egyes drágaköveknek jelentésük van. 9 darab drágakőről beszélünk, ahol az ember ugyanígy 12 írja le, 3-mal több. Az a 3 van meg az embernek, ami a nagy különbséget teszi. Ez a 3 tulajdonság, igazából ezek tulajdonságok, teszi az embert, nem is tudom, alkalmassá, vagy ezen keresztül tette Krisztus alkalmassá az embert arra, hogy Istennek tényleg a testévé, a mennyasszonyává, az egyházzá váljon. Jó, de itt egy érdekes gondolat, hogy a teremtésed napján elkészültek. Tehát úgy tűnik nekem, hogy Lucifer bizonyos szempontból nem egy folyamaton keresztül lett tökéletessé, hanem, vagy teljessé ebben a leírásban, hanem a teremtésétől fogva az volt. Fölkent kerubut adtam mellét, hogy oltalmazzon, Isten szent hegyén voltál, tüzes kövek között járkáltál. Ez a rész az, amely arra enged következtetni, hogy része volt az isteni tanácsvégzésben. Hogy gyakorlatilag Isten jelenlétében volt, és betekintett a Szent Háromság működésében. Nagyon közel volt Istenhez. A személyes jelenlétében létezett. Fedhetetlen életű voltál a teremtésed napjától fogva. Itt zárja le az első gondolatot. Tehát Isten létrehozott valakit, aki gyönyörű volt, aki fedhetetlen volt, akinek óriási tekintélye volt, aki felé óriási bizalmat adott, Lucifert. Hogyha az elkövetkező rész nem jönne, akkor Mihály és az összes többi nagy angyal mellett róla olvasnánk, és ő lenne Isten egyik szolgája, egyik hírvivője, az angyali seregek fejedelme. És minden rendben volna. És itt jön a folytatás. Míg álnokság nem lett található benned. A Bibliában van, azt mondják, hogy 12-13 rejtély. Sose számoltam őket össze. Ezek olyan kategóriák, amikről a Biblia beszél kijelentő módban, de nem magyarázza el őket. Nem értjük. Tehát nincs róla információ, hogy ez hogy történik. Az egyik rejtély a gonoszság rejtélye. Annak a rejtélye, hogy valaki, aki fedhetetlen, valaki, aki a teremtésének a napjától fogva olyan, mint ez a leírás, egyszer csak Isten ellen fordul. Itt azt a szót használja, hogy álnokság. Az álnokság az, amikor nem teljesen egyezik a gonoszsággal vagy a bűnnel. Az ánokság az, amikor Isten személyéről gondolunk kevesebbet, mint ami ő valójában. Tehát ez valami olyasmit mond, hogy Lucifer ott volt Isten jelenlétében, látta, hogy Isten mit tesz, mit tervez, gondolkozott rajta, és egyszer csak elkezdte megítélni Istent. Az álnokság az, amikor elkezdünk Istenről mást gondolni, mint amit ő mond magáról. Az álnokság az, amikor Istent elkezdjük megkérdőjelezni, megkritizálni, amikor elkezdjük az ő jellemét eltorzítani. Álnoksága az, amikor én azt mondom, hogy nem bízhatok benned, Uram. Félelemben és rettegésben kell, hogy éljem az életemet, mert te nem törődsz velem. Ez álnokság, mert Isten azt mondja, hogy igenis méltó vagyok a bizalomra. Csak a te szívedben lettem kisebb. Csak a te gondolataid faragtak le belőlem. És ezt írja itt, hogy egyik pillanatról a másikra, vagy talán nem ezt nem írja, hanem azt mondja, hogy egy ponton álnokság nem lett található benne. Azaz elkezdte megkérdőjelezni Istent. Valószínűleg először a tetteinek a helyességét. Igaz? Mit csinálsz? Miért ezt csinálod? Én nem ezt csinálnám. Aztán valószínűleg a tetteinek az erkölcsiségét. Ez nem is helyes, amit csinálsz. Hibázol. Ugye, te Isten hibázik. Persze, mert ő a legnagyobb, azt csinál, amit akar. Ő a mindenható. És ezen a ponton egy hamis igazságérzet lehet, hogy megkérdőjelezné Isten tekintélyét is. Azt mondja, hogy te vagy a legnagyobb, ezért azt csinálsz, amit akarsz, de amit csinálsz nem helyes, akkor lehet, hogy nem is lenne szabad neked irányítanod. De kinek irányíthatna ezután? Ki lenne a sorban a következő? Nem akarok itt nagyon nyomakodni, de azt hiszem én vagyok a következő. Jó, és itt elkezd a 16. versben leírni egy folyamatot, hogy történt ez az átalakulás. És ad ebbe bepillantást. Figyelj, 16. vers. A nagy arányú kereskedés közben megteltél erőszakkal, és vétkessé lettél. Tyű. Azt mondja, hogy a nagy arányú kereskedés közben. Tűnődöm rajta, hogy mivel kereskedhetett Lucifer a mennyben. Nem tudom, nincs erről információnk. De ezt mondja, hogy folytatott egy nagy arányú kereskedést. És ha ezt jelképesen akarom érteni, vagy nem jelképesen, ha megpróbálom a kereskedés összetett jelenségét leredukálni egy érthető, egymondatos magyarázatra, akkor azt gondolom, hogy a kereskedés miről szól? Haszonszerzésről? Haszonszerzésről szól? Kereskedés. Ugye a kereskedés miről szól? Arról, hogy nekem van valamim, amit odaadok, és te adsz érte valamit. Okay? Tehát, hogy akkor ez egyrészt szólhat áldásról, hisz valaki másnak nincs valamije, ami nekem van, és odaadom neki, de cserébe kapok valamit. Tehát szól, mindenképpen szól kapcsolatról, kapcsolatok kiépítéséről, szól hatalomról, hisz ha én vagyok az, aki oda tudom adni azt, ami neked nincs, akkor ez hoz egy bizonyos befolyást, és ugye mert mindig kérek valamit ellenszolgáltatásként, ezért nyereségről szól. Kapni akarok. És az egyik érdekes dolog, ami megtörténik a lélekben, amikor nagyon-nagyon kapni akarok, az, hogy elkezdek nagyon sokat gondolkozni magamon. Az a vállalkozó, akinek nem a szolgálat áll az üzlete középpontjában, hanem a nyereségszerzés, nagyon nehezen tudja beleélni magát a vevői helyzetébe. Alapvetően önmagán gondolkozik, a maga helyzetén, a saját cégének a profitján. Ez a létjogosultsága annak, amit tesz, és ilyen módon nem nagyon törődik azokkal, akikkel kereskedik. Törődik velük, mint eszközökkel. De a szívének a legmélyebb gondolata az nem az, hogy mit is adok, hanem az, hogy mit is kell adnom ahhoz, hogy kapjak. És a kapás oldalon én vagyok, én válok az egyik főszereplővé. Tehát amit én megláttam ebben a leírásban, az az, hogy Lucifernek egy olyan módon kezdett eljárni az agya, egy olyan tevékenységbe keveredett, ahol önmagának a jelentősége automatikusan nőtt. Ahol valamilyen módon önzővé vált. Hogy? Meg akarta szerezni a három hiányzó követ. Igen. Igen.
A kereskedés, hogy másét akarom eladni.
Vagy
dolgokat adok el, nem az a kereskedő.
A kereskedő nagyon érdekes dolgot mond, Attila, hogy a kereskedő nem mindig a saját javaival kereskedik, igaz? Hanem valaki másét adja el, és azon szerez hasznot. Nagyon jó. Ez jelentheti azt, hogy Isten javaival kereskedett. Ugye ő volt a legközelebb Istenhez, nagyon jó gondolat, és Isten jelenlétének az értékeit közvetítette valamilyen módon. Most figyeljetek, ez olyan módon nem biblikus, hangosan gondolkozunk. Mit jelenthet ez, hogy a nagyarányú kereskedés közben megteltél erőszakkal? Mert ez a következtetés. Erőszakos lett, és ezzel vétkezett, hibázott. Hogy telhet meg erőszakkal? Hát úgy, hogy tényleg önmaga jelentősége egyre nő, az értékrendjében az én válik elsőrangúvá, és ahogy az én válik elsőrangúvá, a tetteit már az határozza meg, hogy őt mi szolgálja leginkább. És abban a pillanatban, ahogy nem azt kérdezem, hogy mi a jó neked, vagy neked is, hanem azt kérdezem, hogy mi a jó nekem, az erőszak azonnal ott van. Nem feltétlenül rögtön az ártás céljával, csak úgy melléktermékként megtelek erőszakkal. És vétkessé leszek. Úgyhogy vigyázzunk a nagyarányú kereskedéssel, ez megint egy zárójeles kifejezés. Ezt mondom én, aki... De értem. Tehát, hogyha megszűnök Isten munkatársa lenni, ha megszűnök szolga lenni, ha megszűnök elsősorban adni, és másodszorban szinte ajándékként kapni, akkor a gondolkodásom elkezd önmagam körül forogni, és könnyen megtörténhet, hogy megtelek erőszakkal. Megtörténhet ez? Láthatok már ilyet? Oké. Okay. Itt jön az ítélet, 16. B. Azért száműztelek az Isten hegyéről, és elkergetett az oltalmazó kerúb a tüzes kövek közül. Tehát ez az, amit Lucifer elveszített. Tehát elveszítette a bejárását a Szent Háromságba, elveszítette a bejárását az isteni tanácsvégzésbe. Valószínűleg nem veszítette el a bejárását a mennybe bizonyos módon. Hisz Jób könyvében ott van egy nagyon érdekes jelenet. Nézzük meg pontosan, hogy írja Jób könyve. A legeleje. Történt egy napon, 6. vers, első fejezet, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Tehát, hogy itt már nem Lucifernek hívják, hanem sátánnak, azaz ez az ítélet után van. Itt már kimondták róla, hogy ő az ellenség. És mégis megjelent az Isten fiakkal együtt Isten előtt. És úgy tűnik, hogy amikor ilyen kötetlen, informális volt a... Ezt így mondják? Igen. Mindegy, ez jó, oké. Az Úr megkérdezte sátánt, honnan jössz? Sátán ezt felelte az Úrnak, a tökéletes választ adja. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Jó válasz, nem? És nem, biztos nem... Biztos nem hazudott, mert valószínűleg nem mehetett máshova, csak a földre. És az Úr úgy tűnik, hogy elégedett volt a válasszal. Erről már beszéltünk a Zsoltárok és bölcsességi írások órán. Folytatják a beszélgetést, felhívja az Úr a figyelmet Jóbra. És egy ilyen beszélgetésből van még egy. Tehát azt olvassuk itt, hogy az Istenek hegyéről és a tüzes kövek közül el lett kergetve. Aztán egy másik rész helyen olvassuk, hogy Jézus mondja, hogy láttam a sátánt leesni az égből, mint egy villámot. Oké? Okay? Tehát valami ilyesmit ír, igaz? Ami a mennyből való levettetését és a földre való, úgymond, számüzetését írja le és jelzi. Lukács 10.18-ban van. 17. vers, és továbbra is a leírás. Szépségedben felfuvalkodtál, rosszra használtad bölcsességedet. A fényűzés kedvéért. Oké? Okay? Itt van a folyamat egy további elemének a leírása. A szépségedben felfuvalkodtál. Ugye ez a másik, ami megtörténhet. Amikor valakinek nagyon sok adatik, akkor nagyon könnyen előfordul, hogy azt, amilyen van, elkezdi hamisan értékelni. Elkezdi a magáénak tartani, elkezdi önmaga értékét túlbecsülni vele. És ez megint egy intés felénk, nekünk is, embereknek. Nagyon sokszor látom azt, hogy azok az emberek jutnak igazán messzire az életben, akiknek eleinte nincsen, akiknek nem volt, és meg kellett tanulniuk elfogadni. Fel kellett ismerni a helyüket, hogy ők valójában senkik, de egyben felismerhetik a lehetőségüket is, hogy Istennel bármivé válhatnak. És ilyen módon az alázat helyére kerülnek, ahol kérdeznek, ahol tanulnak, ahol nagy, nyitott szívvel és nyitott füllel élnek. És azt látom, hogy ezek az emberek jutnak nagyon magasra. Sok utolsóból lesz első. És fordítva is igaz, hogy sok elsőből pedig utolsó, mert akinek mindig volt, aki mindig szép volt, aki mindig okos volt, aki mindig győzött, nagyon könnyen ugyanebbe a hibába esik, a szépségében felfuvalkodik. Esetleg van valódi bölcsessége, amit rosszra használ, és egy ponton, egy fallal Istennel találja szembe magát. És az az út, amely jól kezdődött, rosszul végződik. Salamonnak ilyen volt az útja. Nagyon jól kezdte, nagyon rendben volt a viszonya Istennel, tökéletes volt a kérése, és Isten borzasztóan meg is áldotta. De a nagyság, ami bejutott, és nem akarom most elemezni a pontos okokat, és lehet, hogy nem is tudnám megtenni, egy rossz befejezést hozott neki. Úgyhogy ez történt Luciferrel, rosszra használtad a bölcsességet, szépségedben felfuvalkodtál a fényűzés kedvéért. A fényűzés kedvéért. Fényűzés. Erről nem tudok sokat. Ti tudtok erről valamit? Egy olyan emberrel kéne beszélni, aki sokáig élt fényűző életet. Fényűző. Hogy? Fényűző élet. A lényeg, hogy ez volt az egyik motivációja. Ezt akarta. És akkor itt megint az ítélet. Ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára. Sok bűnöddel, álnok kalmárkodásoddal, itt megint visszatér a kalmárkodásra, az álnok szót teszi hozzá, meggyaláztat szentélyeidet. Jó, tehát itt az ítélet, ledobtalak a földre, látványossággá tettelek a királyok számára. Ez nyilván jelenti azt, hogy az, ami Luciferrel történik, és történt, nyilván egy precedens volt az angyali világban, de ugyanúgy az elkövetkező korokban is, hisz fel van jegyezve, az örök igének a része, ugyanúgy, mint ahogy mindaz, amit a Biblia följegyzett az emberiség történelméről is, bizonyos szinten látványossággá lett angyaloknak és az elkövetkező koroknak. Sok bűnöddel, céltévesztéseddel, álnok kalmárkodásoddal, az álnokság, igen, Istent alulbecslő, aztán mégis Isten javaival történő kereskedés. Nagyon érdekes. El tudom képzelni, hogy ő egy ilyen nagy szónok volt. Mint egy politikus, aki nagyon bölcs, nagyon szép, és aki nagyon közel van a tűzhöz, és aki beszél, aki meggyőz, aki úgymond kereskedik a javakkal, amiket van, információja van, betekintése van, és nagyon sok igazat mond. És tényleg lehet úgy nézni, hogy a palota előtt óriási előadást tart, és tudod, Jézus mondja a bevezetőt, és aztán azt mondja, hogy hallgassátok, félreáll, és akkor ő tanít, és óriási pozíciója van. De közben már ott vannak a kételyek benne, Istenről, a Isten tetteiről, ott van benne az álnokság, és ott van, kezd megszületni az a motiváció, hogy ő akar a felhők, a csillagok és Isten fölé emelkedni. És elkezdi ezt a hatalmát, ezt a befolyását arra használni, hogy ezt a célt végig is vigye. Így történhetett meg, hogy valójában amikor az ítéletet kimondták rajta, az angyali seregek egyharmada már az ő oldalán állt. Egész biztos nem csendben történt, valahogy úgy, hogy ült egy csendes szobában, és egy pillanatban azt mondta, hogy ki mondta, hogy ez így nincs rendjén, én leszek Isten, és Isten a következő pillanatban tudod, villámként lesújtott rá, és a földön találta magát, és azon tűnődött, hogy hogy került ide. Egész biztos, hogy nem így történt. Volt egy folyamat, volt egy kommunikáció, ahol sikerült az angyali seregek egyharmadát a maga oldalára állítani. Jó, és ez már az ítéletről szól, 19 a végén, akik csak ismernek a népek között, szörnyűködnek rajtad, rettenetes véged lett, nem lesz belőled soha semmi. Ugye Jelenések könyve beszél róla, hogy mi lesz Lucifer vége. Az ítélet helyét, a gehennát határozza meg ez a könyv, és arról beszél, hogy őt az angyalaival együtt oda vetik. Azaz, ha Lucifer ismeri a Bibliát, akkor ismeri a saját történetének a végét is. Az ördög pedig, 10. vers 20. fejezet, az ördög pedig, aki megtévesztette őket, a tüzes és kénköves tóba vetetett, ahol a fenevad és a hamis proféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökön örökké. Ez az ítélet, a végső ítélet felette. Az ítélet azt gondolom, hogy ki lett mondva az elején, de a végrehajtásig van egy idő. Egy viszonylag hosszú idő, ami a földi történelem, legalább a földi történelem ideje. Istennek terve és célja van az ördöggel, és akkor ez az utolsó gondolatunk mára. Ez a terv és cél igazából kapcsolódik ahhoz, amiről Efézusiakhoz írt levél harmadik fejezetében, illetve negyedik fejezetében beszéltünk. Az ember éretté válása, az ember felnevelése. Ugye a szabad akarat egy nagyon zavarba ejtő kategória. Egy olyan, amely minden egyes jellemfejlődési lépcsőfokot, mint engedélyezőt vagy megakadályozót elkísér. Egyszerűen semmi nem történik veled anélkül, hogy ne egyeznél bele. Semmi nem történik veled anélkül, hogy ne hoznál döntést felőle. Persze, Istennek megvan a hatalma arra, hogy a körülményeinkkel, a valósággal, amelyet körénk tett, hason ránk. Megvan a szabadsága arra, hogy egy Bibliát adjon nekünk, és közölje velünk a gondolatait. Megvan a szabadsága arra, hogy elhívjon prédikátorokat, lelkipásztorokat, akik tanítanak minket. Tehát Isten igenis cselekszik, Isten igenis kezdeményező felénk, de a szabad akaratunk az a pont, ahol mi nemet mondhatunk neki, vagy igent, ahol megpróbáljuk elzárni magunkat ettől a folyamattól, vagy ahol dönthetünk úgy, hogy részt veszünk benne. És minden egyes dolog, ami történik velünk, az valójában a hitünkön, a beleegyezésünkön keresztül történik. Ugye a hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, de mindig köze van a bizalomhoz is, és a bizalomnak döntésekhez van köze. Ugye az a hit, amely csak tud róla, hogy ez a szék létezik, meddő. Az a hit az, amiről beszélünk, amely rá is ül erre a székre. Eltűntem a képből, visszajöttem a képbe, eltűntem, visszajöttem. Ráülök a székre, azaz tudok a székről, van róla elegendő információm, hiszek benne, és ez a hit elvisz egy ponton a döntésig. Az a hit, amiről Isten beszél, ez egy döntésekkel teli, egy cselekvéssel összejáró hit. Nem csak egy elméleti, egy filozófiai, amely él egy bizonyos életet, amit meg se érint a filozófiája, és valahol a háttérben csendesen kávézgatva gondolkozunk egy bizonyos módon. Nem erről van szó, hanem azt mondja, hogy amit gondolsz, azt a valóságról gondolod. Amit gondolsz, az abban aztán bíznod kell, és mert a valóságot írja le mindaz, amit gondolsz, ezért utána cselekedhetsz is ez alapján, és kérlek, cselekedj. A jellem az a cselekvésben mutatkozik meg a végén. És ezt kimunkálni, ezt végrehajtani úgy tűnik, hogy nem lehet steril körülmények között. Úgy tűnik, hogy nem lehet úgy, hogy jó, Tyuli Putyuli, te vagy az én kis kedvencem, nagyon szeretlek, és ez most tudod, cinikus vagyok, de ez így igaz. Tehát gondolj bele, olyanok vagyunk Istennek, mint egy anyának a gyermeke. Hát egy anyának néha baromi nehéz, bocsánat, nevelni a gyerekét, mert annyira szereti, semmi rosszat nem akar neki, de egy ponton látja, hogy ha elzárom a világtól, ha elzárom a felelősségétől, ha elzárom a fájdalomtól, ha elzárom az élet nehézségeitől, akkor elkényeztetem, mondom másképp, tönkreteszem, elpusztítom a lelkének azt a képességét, hogy megálljon a saját lábán, hogy igazán tiszteletre méltó, igazán szép életet éljen, elveszem az erejét, hozzá kötöm a kényelemhez, az elkényeztetettséghez való ragaszkodáshoz. Elveszem az erejét arra, hogy a nélkülözés, a dolgok másképp alakulása során is megállhasson, és képes legyen hosszan tűrni, elkényeztetem. A jelleme nem alakul ki, nem válik önzetlenné, nem válik szeretővé, nem válik türelmessé, nem válik hosszú tűrővé, hanem önző, követelő, hisztériás kis, ilyen pici mazsolaszívű lényé növi ki magát, és 30-40-50 évesen is így viselkedik, és ott már egyáltalán nem áll jól neki. És ki tehetett róla? Nyilván sok minden, de ha én vagyok az, aki elkényeztettem, akkor nekem is ott van a felelősségem. Isten ezt nem teszi. Isten nem kényeztet el minket. Ő nem szentimentális. Ő azt mondja, hogy annyira szeretlek, hogy a legjobbat akarom neked, és a legjobbnak az árát megfizetem én, és meg kell fizetned neked is. Úgyhogy. És itt van az a rész, hogy Efézus 4-ben azt mondja, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Van egy célunk, ugye, hogy emberek, akik még nem hallottak erről, halljanak erről, és akik hallottak róla, azok igazán megértsék és megtanulják. Krisztus teste az a hívők közössége. Ezt a testet akarja Isten építeni. Engem, én vagyok az. Hála Istennek, 11 néhány évvel ezelőtt utánam jött. És nem engedett el addig, ameddig meg nem adtam magam neki. És megmentette az életemet. Azóta annyi mindent tanított, ami nélkül valószínűleg én nem is tudom, hol lennék. Nem is tudom, hol lennék. És sokan hasonlóan gondolkoztok. Ez a cél, és ehhez embereket használ. De milyen embereket? Akik szintén részei a célnak, a Krisztus testének. Nem az van, hogy Sanyi, te leszel egy evangelista, a te életed nyomorult lesz, a te életed egy borzalom lesz, de egy jó cél érdekében. Mert tudod, vannak a hívők, és ők fontosak, és téged foglak használni, mint egy kalapácsot arra, hogy beverjem ezt a szöget. Nem fog fájni. Tudod, és kezdi. Nem, hanem te is része vagy, te vagy a cél. De te, akit ő megment, neked mondja azt, hogy figyelj, ami veled történt, megtörténhet még valakivel. Még valakivel. Gyere, én felnevellek téged, és ahogy felneveltelek, képes leszel arra, hogy te is úgymond megváltóvá válj valakinek az életében. Elviheted az üzenetemet. Lehetsz az, aki én helyettem megölelsz valakit, lehetsz az, aki kézen fogsz valakit, és elvezeted hozzám, hogy amikor megtalált, ő neki is egy ugyanolyan teljes és érett élete lehessen, mint neked. És ezt írja itt. Míg eljutunk minnyájan a hitnek, azaz a meggyőződések rendszerének, és az Isten fia megismerésének, ami a végcél, ugye, ha Istent ismered, mindent ismersz, egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hánykolódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a feje a Krisztus, és ezután jön az a dolog, hogy minden a lábunk alatt van. Wow! Oké, tehát mi a cél? A felnőtté válás, a Krisztus teljességét elérő nagykorúság. Ugye emlékeztek, amikor beszéltünk róla, hogy Lucifer Isten trónjára pályázott? Mit gondoltatok, amikor ezt először hallottátok? Hú, azért ez merész. Na most figyelj, neked ez a célod. Te oda vagy elhívva. Gondolod, hogy kész vagy rá? Igen, kész vagy, de zajlik egy folyamat. Isten éretté tesz, felnevel. És ebben a felnevelésben van egy edzés, van egy folyamat, amit egy szentimentális anyuka teljesen joggal azt mondja, soha, hát soha, de hogy is ilyet nem csinálunk. Megóvjuk a nehézségektől, és Isten azt mondja, nem, megátkozom a földet, termodinamika harmadik föltétele, minden hullik szét, egy olyan világba teszlek, ahol semmi nem marad össze, ahol minden széthullik, egy negatív környezetbe teszlek, amely jót tesz neked, és erről majd még beszélhetünk, hogy hogyan. És tudod mit, összezárlak egy pszichopata gyilkossal. Én zárlak össze vele. Megkötöm a kezét, és itt ugye erről beszéltünk, a két szélsőség. Tudod, az ördög előugrik a sarok mögül, és kardozunk vele. Nem, meg van kötve a keze. Nagyon kevés dolgot csinálhat. A dolog megmarad a szellemi hadviselés szintjén, ahol csak nagyon... Oké, tehát maradjunk ebbe ennyi, egyenlőre. A legtöbbször csak érvekkel és gondolatokkal, ideológiákkal harcolunk. De ott valóban. És ennek az eredménye a hit teljessége, a Krisztus teljességét elérő nagykorúság. Újabb és újabb döntések, újabb és újabb választások, újabb és újabb mélyebbre menetel, mert látom, hogy szükség van rá. Tudod, mint amikor megfogom valakinek a kezét, és fogom, igaz? De ha ezt megtépik, akkor megpróbálom megfogni két ujjal. De ha még megtépik és csúszik, akkor megpróbálom megfogni öttel, két kézzel átölelve. A tépés, a negatív környezet egyszerűen kell ahhoz, hogy mi szabad akarattal bíró lények növekedjünk. Kicsit le van ez most egyszerűsítve, de van egy valódi ellenségünk, aki tényleg megkeserítheti az életünket, a napjainkat. És van válasz erre, van kiút ebből, de az első lépés a felismerés. És Efézusi levélben megyünk tovább, és az a fejezet, amiről beszélünk, az isteni fegyverzet felöltéséről beszél. Úgyhogy megnézzük az ellenséget, hogy ő mit csinál, és aztán itt van egy fegyverzet. Hát ez is fogjuk olvasni, szellemi eszközök, intellektuális dolgok, amik gyakorlatilag megvédenek minket, és amelyeknek a hordozása igazából az érettéválás folyamata, amelyeknek a hordozása maga a cél. A hitről beszél, az evangélium hirdetéséről, a meggyőződésekről. Egy fantasztikus összefoglalása az érettéválásnak. Úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Kérlek, adjátok tovább ezt az üzenetet valakinek. Ha eszetekbe jut valaki, akinek ezt jó lenne hallania. Lehet, hogy ez egy, tényleg egy sűrűbb eledel. Lehet, hogy valaki, aki most keres magának világképet, nem ezzel kell, hogy kezdje. De lehet, hogy pont ez az izgalmas. Nem tudom. Emberek ugye nem tudjuk, hogy mi az, ami érdekli őket. Vagy nem mindig tudjuk. De egy dolog biztos, hogy ha a te életedben ez jelent és jelentett valamit, akkor a legnagyobb dolog, amit tehetsz, az, hogy szólsz valakinek, hogy odaadod valakinek. Ilyen egyszerű. Ha egy gyógyszer segített nekem, akkor hát, ha segít valaki másnak is. És nem várunk tőle semmit, nem akarunk tőle semmit, csak odaadjuk neki. És esetleg segítünk megérteni, hogy miért érdemes ezt bevenni. Figyelj, fáj a fejed 3 napja. el fogja mulasztani. Úgyhogy mennyei atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a gondolatokat, add, hogy a helyére kerüljenek, hogy megfelelően tudjuk őket használni, és vigyél tovább minket ebben a sorozatban, egy nagyon építő, egy nagyon élő módon a te drága nevedben kérünk téged. És ha van valaki, aki úgy hallgatja, vagy nézi ezt a felvételt, hogy még soha nem fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor tudd, hogy ez az első lépés arra, hogy védelmet találj ezzel a furcsa ellenséggel szemben. A védelem az, hogy Jézus Krisztusban vagy. És ez nagyon egyszerű. Ő meghalt az emberiség bűneiért. Egyetlen áldozattal örökre tökéletessé teszi a megszentelteket. A kérdés az az, hogy hogyan válhatsz megszentelté. Nagyon egyszerű. Hit által. Elfogadod Jézus Krisztus, mint a megváltódat. Csak mondd utánam. Elfogadlak, Jézus. Tudom, hogy bűnös vagyok, hogy sok hibám van, és tudom, hogy te 2000 éve itt voltál a Földön, és ezekért a hibákért haltál meg. Elfogadlak, mint a megváltómat. Te vagy a Messiás. Elfogadlak. Adj örök életet. Adj örök életet. És ha ezt az imát elmondtad, tudd, hogy örök életed van. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva. Ha tetszett ez az üzenet, ha úgy érezted, hogy adott neked valamit, akkor kérlek, add oda valakinek. Akkor írd ki egy MP3-ra, és nyomd valakinek a kezébe, mi ez, egy pendrive-ra, hogyha ismered a weboldalaink címét, akkor mondd el valakinek az istenlétezik.hu vagy a
jóhír.neobész.hu oldalon az eredményes élet találkozó linket keresd meg.
Sokan jönnek oda hozzám és mondják, hogy az élete megváltozott ezektől az üzenetektől, hogy óriási értéket kapott, és hogy hogyan hálálhatnál meg. És a legjobb mód, ahogy meghálálhatod, az, ha odaadod valakinek. Adod a valakinek, hogyha tetszett, ha használt. Oké? Sziasztok!